Kedves testvéreim, két helyről olvasunk. Mózes első könyve első fejezetében olvasok néhány mondatot, utána pedig Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az első rész, 10. versét. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Később ezt olvassuk. Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. Az Efézusi levélben pedig ezt olvassuk. Úgy tetszett Istennek, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket. Kedves testvéreim, a felolvasott igék alapján egymás mellé teszem ezt a két szót, elválasztotta, egybefoglalja. Mind a kettő Isten cselekszi a Szentírás szerint. Tehát Isten szétválaszt, és Isten egybeköt, egybeszerkeszt, egybefoglal. Ha pontosabban odafigyelünk, akkor azt is mindjárt megértjük, hogy ez a kifejezés, hogy szétválasztotta, ez visszafele mutat a teremtésre. A teremtésben Isten megalkotta a mindenséget, aztán szétválasztotta, polarizálta, mondhatnánk ezzel a modern kifejezéssel, feszültségben lévő választásokat tett az Isten, szétválasztotta a teremtést. A másik szó pedig előre mutat a teljes megváltásra, ismét egybeszerkeszt, egybefoglal mindeneket az Isten. Tehát már ez a két szó mutatja az Isten munkájának a hallatlan tágasságát. Bocsássátok meg, hogy ebben a ige hirdetésben inkább ilyen filozófikus gondolatmenetek következnek, de gondolom jól kialudtátok magatokat, és képesek vagytok követni filozófikus gondolatmeneteket. Tehát kezdjük azzal, hogy az Isten, aki önmagában elégséges Isten, önmagában élő Isten, Isten megteremtette a nem Isten, a világ mindenséget, kivetítette Istenből a nem Istent, nem elvetette, csak kivetítette Istenből a nem Istent, szétválasztotta magát és a teremtést, de van ígéretünk arra, hogy újra egybe szerkeszti, úgy, hogy a végén Isten lesz minden mindenekben. Tehát a leggrandiózusabb része a dolognak az, hogy Istenből lett a nem Isten, éli saját életét, ez a nem Isten, nem Istentől független, de mégis bizonyos szabadságban, és aztán újra magába öleli az Isten, amit szétválasztott, azt újra egybe foglalja. De természetesen nem csak ebben a lélegzett akasztó nagy távlatban igaz ez, hanem a valóságnak ezerféle részletében is ismeretes ez, hogy az anyag és a szellem, mind a kettő Isten teremtése, de mintha úgy szétvált volna, más az anyag valósága és más a szellem élete, szétválasztotta, de az az ígéret, hogy ismét egybe szerkeszti. És az érdekes, hogy a modern fizika kimutatja azt, hogy nincs is olyan nagyon messze egymástól az anyag és a szellem. Nemrég hallottam egy fizikusnak a gondolatát, nagyon megkapott, arra utalt, hogy a hallatlanul elképzelhető parányi atommag körül van az a bizonyos neutron felhő, és az a bizonyos neutron felhő, az már nem anyag, az már alig-alig nevezhető anyagi kifejezésekkel, az már a határán van az anyagnak. És azt mondta ez a fizikus, hogy az anyagnak a felső határa, érintkezik a szellemnek az alsó határával. Tehát anyag és szellem nincs olyan messze, és ha szétválasztotta anyagot és szellemet, ismét egybe szerkeszti, és ennek gyönyörűséges bibliai ígérete az, hogy föltámadunk, és most mi bennünk is feszültségben van anyag és szellem, a föltámadásban ismét egybe öleli Isten, és egy olyan új életünk lesz, amiben az anyag és a szellem teljes egységben, teljes harmóniában lesz, szellemi testben, nem ebben az anyagi testben fogunk föltámadni, mondja Pál apostol. De hát mehetünk még tovább lejjebb-lejjebb a valóság különböző szféráiba. Az Isten embert teremtett. Embert teremtett, aztán szétválasztotta az embert. A Bibliának a mitológikus szavai szerint a férfi oldalbordáját kivette, és asszonyt teremtett belőle, az egy embert szétválasztotta férfivá és nővé, és valóban az ember voltunk, csak ebben a szétválasztásban lehet megélni, hogy férfi és nő, de itt megint úgy jártunk, mint a fizikában, a fizikusok bizonygatják, hogy anyag és szellem nincs is olyan messze egymástól. Hát a modern biológia, antropológia meg azt bizonygatja, hogy a férfi és a nő nincs is olyan nagyon szétválasztva, mint ahogy gondoltuk volna előző évszázadokban. A férfi testében is vannak női hormonok, a nő testében is vannak férfi hormonok, és Jézus Krisztusnak a tanítása szerint ez a töredezett ember lét, minden ember, akár férfi, akár nő, félkész ember, kiegészítésre szoruló ember, és Jézusnak a tanítása szerint a föltámadásban nem leszünk sem férfi, sem nő, hanem ez a kiegészítésre szoruló töredékes ember lét beteljesedik, és emberré leszünk a teljességében az Isten gondolatának, de jelenleg szét van választva az ember férfivá és nővé, és van ígéretünk, hogy egyszer egybe szerkeszti. És még lejjebb bontatjuk a gondolatot a szerelemben, az történik, hogy elhagyja apját, anyját, egy szétválasztás, egy nagyon fájdalmas szétválasztódás történik, és egybe szerkesztődik a vérnek a szintjén, most az egészséges esetről beszélek, a vérnek a szférájában szétválasztás történik, hogy a szellemi szférában egy magasabb egység szülessék. Persze nyomorult emberek vagyunk, és sem az elválasztás nem kerül sokszor gyerek a szülőtől, nem tud igazán leválni, se a magasabb szinten való egyesülés nem történik szerelemben. Tehát ez a mi nyomorúságunk, azért az isteni gondolatoknak a szépségét lássuk meg, hogy itt is ez történik, még az ember léten belül is, hogy szétválaszt meglévő kötelékeket, szétválaszt, hogy egy magasabb rendű kötelékben újra egybefoglalja az ember. Tehát ez történik, és ezzel az igehirdetéssel a szemléleteteket szeretném javítgatni, kiegészíteni, testvéreim, hogy a világ mindenséget így lássuk, hogy a teremtésben szétválasztotta Isten a dolgokat, és megvan a funkciója ennek a szétválasztásnak, így keletkezik potencia, feszültség, mint hogy az elektromosságban a pozitív és a negatív pólusnak a szétválasztása értelmes akkor, ha közeledik egymáshoz a pólus, és ha végül is valami egységben energia áramlás történik. Tehát ez a képlet, hogy pozitív-negatív pólus és annak a közeledése és együttese erőkifejtés, ez a világ mindenség struktúráját, szerkezetét adja elénk. Ez történik a Biblia szerint, mondom, ezekben a régi kedves szavakban ez a megrendítő valóság, ez a kozmikus
tágasságú gondolat, ez szólal meg. Az Isten látta, hogy jó, szétválasztotta, és látta, hogy jó ez a szétválasztás, mert ebből világ lesz, ebből élet lesz, ember lesz, szerelem lesz, örök élet lesz. Tehát szétválaszt az Isten, és aztán ismét egybe szerkeszt. A dolognak a lényege tehát, testvéreim, az, hogy ezek a szétválasztott valóságok nincsenek olyan messze egymástól, mint ahogy mi primitív gondolkodásunkban gondoljuk. Még tovább megyek, tehát hiszen csak a Biblia gondolatvilágában maradok, amikor tovább megyek, és azt mondom, hogy a szétválasztott dolgok valahol egy magasabb ponton, egy magasabb régióban, egy más dimenzióban egységet alkotnak. Ez a teljes gondolat, amit ma délelőtt hoztam közétek, testvéreim. A szemünk láttára feszültségek sorjáznak egymás után, minden területen feszültségek, szétválasztások vannak. De ezek először is nem olyan tragikus, nem olyan katasztrofális szétválások, és ezek a kettősségek, ezek valahol egy magasabb ponton, valahol egységben vannak. Még mindig maradhatunk a fizikának a világában, azt minden általános iskolás gyerek tudja ma már, hogy a piros az más, mint a kék, persze. A piros és a kék a szétválasztás eredménye, de az igazi fehér színben együtt van még a piros és a kék. A igazán egységes fehér színnek a szétválasztásából lett a piros és a kék és a többi szín. Tehát a fehér színt lehet úgy tekinteni, hogy még nem vált szét pirosra, meg kékre, meg a többire. Az a fehérben még együtt van, és a pirosat meg a kéket lehet úgy tekinteni, hogy még nem lett egyé, de lehet egyé a fehér színben. Mondom, ez megint csak a fizika világából egy hasonlat arra nézve, hogy ami a mi szemünkben szétválasztás, az valahol egy magasabb szinten lehet egységben. És most menjünk a dolgoknak aztán a mélyére. Egyik költő kitalálta, aztán ma ugyancsak a mély lélektan igazolta a költőnek a szóképzését. Valaki kitalálta ezt a kifejezést, hogy Haßliebe, két külön szót összeragasztott. A Hass az a gyűlöletet jelenti, a Liebe a szeretetet, szerelmet. És azt mondotta a költő, hogy mi csak a Haßliebe egységében tudunk viszonyulni egymáshoz. Tehát gyűlölködve szeretünk, vagy szeretve gyűlölünk, hol melyik dominál a kettő közül. Ez régen költészetnek tűnhetett, költői túlzásnak, ma mérélettan ez teljes egészében igazolta. Hogy van a lelkünk felszínén valami, mondjuk Liebe, szeretet, szerelem, és ugyanabban a lélekben, a mélységben, az árnyékos részben, ahogy Jung nevezte a léleknek ezt a rejtelmet, belső mélységét, ugyanabban a lélekben, amelyik lobog a szerelemtől, szeretettől, annak az árnyékos belső mélységében ott van a Hass, a gyűlölet is. Persze hiúságból lehet berzenkedni ezek ellen a gondolatok ellen, de azért ezt már olyan sok esetben, olyan sokféle módon ellenőrizték, vizsgálták, hogy ezt bizonyítottnak, igazságnak vehetjük ezt a furcsa megállapítást, hogy az emberi lélekben is ott van ez a szétválasztás, vagy ott van ez a kettősség, ennek a kettősségnek a feszültsége. És engedjetek meg egy kicsit drasztikus hasonlatot. Hát egészen más a trágyaszag és a rózsa illat. De hát ez a furcsa, testvéreim, hogy a rózsatövet trágyázni kell ahhoz, hogy rózsa illat legyen a rózsából. Valami félelmetes összefüggés van, amit nem értünk egészen. Érezzük ezt a félelmetes kettősséget. trágya, szag és rózsa illat, és így is összetartoznak valahol. Valahol összetartoznak, mert ha nincs a tövén a trágya, akkor nem lesz a ügyéből bimbó és illatos rózsa. Tehát itt a világ teremtésének, a világ szerkezetének valami félelmetes misztériuma szólal meg ebben, hogy szétválasztva azt, ami összetartozik, ami valahol egységes. Na ennyi az elméleti előkészítés, és most néhány konkrét dolgot mondok szinte vallomásszerűen, hogy hogy élem át ezt, hogy ami el van választva, ami más, ami feszültségben van, az valami láthatatlan, transzcendens ponton egy, amit mi kettőnek, sőt, összebékíthetetlen kettőnek élünk meg. Hát először egy jámbor egyszerű példát mondok, aztán majd rázósabb példákat is mondok. Itt van ez a szétválasztás, hogy az életünkben van öröm és van bánat. Örülünk akkor, amikor az öröm periódusában van az életünk, és szomorkodunk, amikor reánk zuhan a bánat. És ezt a fájdalmas kettősségnek éljük meg, és meg lehet élni, testvéreim, azt, hogy ez a kettő valahol egy, valami transzcendens ponton egy, és én mondom a magam szerint is, tapasztalatai szerint, ezt a transzcendens pontot így nevezem, hogy az Isten békessége. Ha az Isten békességére eljutok, akkor az öröm és a bánat nem is olyan félelmetes feszültség, hanem egy egységbe olvad össze az életemben. Az Isten békességének a feltétele alatt. Az Isten békességének a jegyében az öröm épp úgy az én ember létennek a teljesedését munkája, mint a bánat. Épp úgy eszköz az öröm, mint a bánat arra, hogy emberebb ember legyek. De ehhez kell ez a transzcendens, ez a túlnami pont, hogy az Isten békessége. Ha valóság bennem az Isten békessége, akkor az öröm és a bánat nem lesz olyan nagy távolságban egymástól, nem egymást kizáró valóság, hanem édes testvérek, jó testvérek, amelyek együttesen külön változataikban, hullámzásukban munkálják az én teljes emberségemet. Be lehet látni ezt, hogy öröm és bánat nincs olyan messze, nem olyan katasztrofálisan ellentétes fogalom, mint ahogy gondoljuk, ha az Isten békességében élünk, szépen egyberendeződik a kettő. Az ennél sokkal rázósabb ez a második ügy, amit mondok, az erény és a bűn. Na itt aztán nincs alkuvás sok hívő, komoly keresztjét szívében vagy. A bűn az nagyon bűnös, az erény az nagyon istenes, jó dolog, semmi köze egymáshoz, sőt, ha lehet még jobban válasszuk el egymástól, más a bűn és más az erény. Biztosan, testvéreim. Valóban olyan messze van egymástól a bűn és az erény. Ha Jézus Krisztusra figyelünk, akkor alakul a szemléletünk, módosul a szemléletünk. A leghíresebb példázat a Jézusnak, ugye a tékozló fiú története. Ott van egy rossz fiú, meg van egy jó fiú. És ahogy Jézus elemzi, kifejti, ezt a kettő kiderült, nincs olyan messze egymástól a rossz fiú meg a jó fiú. És kiderül az, hogy a rosszaság, a bűn az valami egészen más, a jóság, az erény egészen más, és az én hitem szerint sokkal közelebb vannak egymástól, sokkal jobban átjárják egymást. Egyszerűen, nem is egyszer, többször már így fogalmaztam meg Jézus ember tanár. A bűnösök nem olyan bűnösök, mint hogy az igazak mondják róluk. és az igazak nem olyan igazak, mint ahogy ők önmagukról mondják. Jézus antropológiájában nagyon közel vannak egymáshoz a szentek és a bűnösök, és ez a kettő, ami a mi számunk olyan félelmetes polaritásban jelenik meg, az valahol egy transzcendens ponton egységben van. És ezt az egységet én úgy nevezem, hogy kegyelem. Isten kegyelmében élünk. Isten kegyelmére van szükségünk, akkor is, ha úgynevezett erényes életet élünk. És Isten kegyelmére van szükségünk, akkor is, hogyha bűneinkben kínlódunk. A kegyelem az a transzcendens, az a túlnani pont, ahol egybe öleli, egybe foglalja, egybe szerkeszti Isten a bűnöst és a szentet. Az Efézusi levél mondja, hogy Jézus Krisztusban, Istennek úgy tetszett, hogy Jézus Krisztusban egybe foglalja azt, ami szétesett. Akár a teremtésnek a szükségszerűsége, akár a bűnnek a következtében. Tehát a kegyelem az a túlnani pont, ahol a bűn és az erény egybe kapcsolódik. Egyébként csak egy kis jó akarat, egy kis emberség kell, és akkor kiderül, nem is csak a transzcendens ponton van egységben a bűn és az erény, hanem van az ember létben is egy pont, ahol egyben van, egységben van a bűn és az erény. Ezt a pontot én úgy nevezem, hogy akár erényes valaki, akár bűnös valaki, a lényeg az, hogy élni szeretne. A bűnös nem bűnözni szeretne, hanem élni szeretne. Csak azt képzeli, hogy akkor fog ő igazán élni, hogyha betör, hogyha gyilkol, hogyha rabol. A Dosztojevszki hősei élni akarnak, mind élni akarnak. Raskolnikov élni akar, amikor agyonveri azt a gazdag öregasszonyt és a testvérét. Élni akar, mindenki élni akar. Itt van a közös nevező, az erény és a bűnben, és nem ismerjük az élet útját. Nem tudjuk, hogy amikor így akarunk élni, ostoba útra megyünk, és a halálunkat munkáljuk. Amikor azon az úton megyünk, talán több életre jutunk el. Na testvéreim, engem az Isten errefelé terelget esztendő gondolkodása, tapasztalata során, hogy ami olyan rettenetes kettősség mi bennünk, az nem annyira kettősség. Az Istennél is van egy pont, ahol egységben van a kegyelem, és az embernél is egy nyomorúságos, egységes pont van, élni akarunk, és nem tudunk élni. És elhibázzuk, elrontjuk az életünket. És a harmadik pont még, amit föl akarok mutatni, hogy ezt az újfajta gondolkodást gyakoroljuk. Tehát ennek az újfajta gondolkodásnak a lényege, testvéreim, az, hogy minden igazság önmagában fél igazság. Valamivel ki kell egészíteni, hogy igazság legyen. Tehát ez, hogy bűn önmagában, a maga farizeusi szigorúságában megítélve fél igazság. Az erény is a maga nagyképű gőgében, hencegő fölmutatásában fél igazság. Az igazságok magukban csak fél igazságok együttesen, mert a világ mindenségnek a szerkezete ez a polaritás, a pórusoknak a feszültsége, amelyek Istenben oldódnak meg. Na, ehhez a sorozathoz tartozik tehát, hogy ezt a gondolatot még tovább gondoljuk, ehhez tartozik az, hogy élet és halál. Az átlagos ember itt látja a tragikus, a végzetes szétválasztást. Vannak élők és vannak holtak. Ma még élő vagyok, holnap én is bekerülök a másik csoportba, halott leszek és nincs tovább. Élet és halál, itt van a végső szétválasztás, és ez se igaz. Ez se olyan nagy távolság, nincs olyan messze egymástól az élet és a halál. Az, hogy itt a bibliai gondolatot megértsük, ahhoz sajnos vagy nem sajnos, ahhoz görög szavakat kell mondani, mert azokban lesz igazán megfogható a gondolat. A Bibliának a szavait, három ilyen görög szót tanuljatok meg, igenis testvérek, tanulni is kell, nem egyszerűen csak gyönyörködni, vagy érzelmekben épülni, igenis a gondolkodásban is növekedni kell. Három görög szót kell itt viszonyítani egymáshoz. Élet és halál, amit mi csinálunk élet és halál címén, azt a Biblia egyfelől úgy mondja, hogy biosz, ebből van a biológia, az élettan, az élettudománya, ami bennünk van, az biosz, élet, és utána következik a thanatos, a halál, ma már van külön thanatológia, haláltudomány, haldoklás, meghalás tudománya. Tehát amit mi csinálunk, az a biosznak és a thanatosnak a váltakozása. A bioszból thanatos lesz azért, hogy helyet adjon új biosznak, új életeknek. Tehát történik ez a cserélődés, ez a váltás, de tulajdonképpen a saját bőrünkön belül is naponta millió meg millió thanatos van, sejtek elhalnak, amik az előbb még éltek. És veszünk élettelen anyagot, és azok élővé minősülnek mi bennünk, átfutnak rajtunk, életté lesz az élettelen, aztán megint élettelenné minősül. Tehát bennünk szakadatlanul folyik a születés és a halál, a biosz és a thanatosznak a nagy zajlása igazában az emberi élet. Na ez a kettő, és ehhez hangzik a harmadik, tehát ez a kettő egy transzcendens, egy túlnami ponton egységbe kerül, ez pedig úgy mondja a Szentírás, hogy Zoé, az isteni életnek a jelölésére az Új Szövetség egy más szót használ. A Zoé az az isteni élet, amiben a biosz és a thanatosz egységben van. Tehát így értsük a dolgot, hogy mi emberek, ha elvonatkozunk az isteni szemlélettől, és csak a biológiai szemléletben járunk, akkor mi emberek összebékíthetetlen feszültségben látjuk ezt a szétválasztást, hogy élők és halottak, biosz és thanatosz. A Szentírás arra kérlel minket, hogy magasabb szemléletben nézzük a dolgokat, és a összesítő pont ezen a területen a Zoé, isteni élet van bennünk. Isten adott az ő tulajdon életéből életet, és az isteni élet bennünk a biosz és a thanatosz váltakozásaiban realizálódik. Bocsánat, ezért a sok idegen szóért. Tehát még egyszer mondom, van az isteni élet, amelyik mi bennünk feszültségekben realizálódik, mi bennünk a biosz és a thanatosz egymás utánjaiban, mert nem egyszer történik, folyamatosan történik, a testi élet, a testi halál váltakozásában történik az isteni Zoé. Ha ez így van, akkor valóban az élet és a halál, a biosz és a thanatosz nem olyan nagy ellenségek, hanem ezek is jó testvérek. Épp úgy, mint ahogy a bűn és az erény, a bánat és az öröm. Jó testvérek a élet és a halál, mert ezeknek a hullámverésében bontakozik ki bennünk az igazi élet, az isteni élet. Ezek ilyen szemléltető példák, és nagyon gazdag téma ez a további eszmélődésre, testvéreim. Ezt a két igét ismételgessük magunkban. Az Isten az, aki szép választ, és az Isten az, aki Jézus Krisztusban egybefoglal. A teremtés szép választások sorozatával kezdődött, és egyszer majd az Isten csodálatosan egybefoglal minden. Hogy az az egység mi lesz, az ezzel a nyomorult idegrendszerünkkel, szürke állományunkkal, agy berendezésünkkel, most nem tudjuk elgondolni, mert az egység nálunk szintelenséget jelent, egyformaságot jelent, unalmat jelent, hogy ez a szétbomlott teremtésszerűen is színeire bomlott, a bűn által még jobban szétzilál világ mindenség, amikor megint egybe foglalja Isten a Krisztusban, hogy az az egység milyen lesz, hogy az összes szín egy mennyei ragyogásban egyesül, azt nem tudjuk, és alázatosan valljuk meg, hogy nem is fogjuk tudni. Itt a hitnek, a jó értelemben, szép értelemben vett hitnek van szerepe. Rábízom Istenre, és előre örülök annak, hogy ami olyan fájdalmasan, gyötrelmes feszültség most, az egyszer az Istennek a szentségében, békességében egy lesz. Tehát ime testvéreim, ez a fajta szemlélet szerintem a Bibliának az átfogó szemlélete, ebben kell gyakorolni magunkat. Szétválaszt, és aztán Jézus Krisztusban újra egybefoglal, egybefoglalja az életünket, egybefoglalja az örömünket, férfi nő kínlódását, gonzódását, taszítását, harcát, feloldja Isten valami csodálatos, magasabb rendű életben, egybefoglal mindeneket, egybe szerkeszt a Jézus Krisztusban. Fejezzük be ezzel, amit mond Pál most, tükör által homályosan, alányokban, rejtelmekben látunk, akkor majd látni fogjuk. De nem csak felismerjük ezt a csodálatos egységet, ami van az Istenben, és az újra magába ölelt világmindenségben, nem csak látni fogjuk, hanem lüktetni fog az életünk benne, élni fogunk, abban az isteni egységben mi is megbékélünk, visszatalálunk az Istenhez, és igazán Isten lesz minden mindenekben. Megmaradok magamnak, és mégis feloldódik valami módon ez az én külön létem az Isten egyetemes létében. Itt mondom, le kell tenni az értelem fegyvereit, és csöndes alázattal azt kell mondani, hogy Uram, imádni való a te cselekedeted, teremtő munkád, az, ahogy engedted azt, hogy a bűn még jobban szétválassza a dolgokat, a diabolosz még inkább szétszaggassa a világot, és csodálatos az, ahogyan a megváltásban te újra egybefoglalod a mindenséget, és csodálatos, ahogy az én szerte hunyó életemet egybe öleled, és magadba öleled. Köszönöm, hogy minden már közben.